Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban, címszavakban. Rekord ideig volt a víz alatt egy bálna. Nyomkövetőt szereltek 6 bálnára, ön is megnézheti, hogy merre vándorol a csapat. Tudományosan vizsgálták a szarvasmarhák növényfelismerő képességét. Kiderül, hogy mely fák adnak nagyobb védelmet a káros UV-sugárzás ellen. Mars bázis épülhet a sivatagban. Lehetséges az időutazás egy új matematikai modell szerint. Menet közben töltenék az elektromos kocsikat a Tel Avivi utak. A robot tudja, ha magányos valaki, és bemutatták a világ legkisebb bűvös kockáját. Ezekkel a témákkal foglalkozunk tehát a mai műsorban. Mindenekelőtt azonban arról hallhatnak, hogy digitális technikákkal mentik meg az ősi mesterségeket a feledéstől. A következőkben kiderül, hogy hogyan segíthet a legújabb digitális technológia, hogy jobban megértsük és megőrizzük az olyan sokszor évezredes kézműves tradíciókat, mint például a sajtkészítés. Krétán például még mindig úgy készítik a sajtot, ahogyan a régi időkben. Ma is egy tradicionális, 19. századi pásztorkunyhóban főznek, amit a helyiek mitatónak hívnak. Kecsketejet használnak, hogy kétféle sajtot állítsanak elő, a mizitrát és a katsuhirit. A régió csaknem minden családja, az emberek 85%-a pásztor volt itt. Minden családnak megvoltak a maga állatai és saját juhakoljai, és a saját terméküket készítették. Egy európai kutatási projekt informatikusai követik, milyen tárgyakat használnak a sajtkészítésben. A szélesebb képet is meg akarják ismerni ennek az ősi tevékenységnek az elidegeníthetetlen részeit. A használt anyagokat, a kézművesek mozdulatait és ügyességét, és azokat a földrajzi, építészeti és kulturális összefüggéseit, amelyekben ezek a mesterségek születtek és virágoztak egykor. A szakemberek először szkennereket használnak, hogy a kulturális örökség kézzelfogható tárgyait tanulmányozzák. Másodszorban felveszik a mozdulatokat, hogy leutánozhassák azokat a gesztusokat, amelyeket akkor használnak, amikor az adott mesterséget művelik. Harmadsorban, és ez nagyon fontos, újraalkotják a kulturális összefüggéseket és a történelmi folyamatokat és értékeket, valamint a kollektív közösségi elméleteket, amelyek közepette ezek a mesterségek születtek. A kutatók olyan adatbázist hoznak létre, amely gyapjú festés és szövés, üvegfújás, tradicionális fazekasság és selyemszövés is szerepel a sajtkészítés mellett. Az interaktív, kibővített valóságot és igazi eszközöket használnak, hogy összekössék a mesterségeket a történelmi és földrajzi környezetekkel, amelyekben kifejlődtek. Egy olyan módszert kellett kifejleszteni, amelyek révén meg tudják szerezni az adatokat a mesterségekről, egyben be is tudják azokat mutatni. Egy időben kellett megérteni, hogy a mesteremberek megközelítése hogyan illeszkedik a szükségleteikhez, és meg kellett alkotni azokat a technikai eszközöket, amelyek szükségesek a projekt céljainak eléréséhez, ami nagy kihívás volt. Ahhoz, hogy megragadják a fiatal, technológia által vezérelt közönség figyelmét, játékos formában kell bemutatni az ősi mesterségeket, interaktív képregények magyarázzák el az üvegfújás titkait, és régi fényképezőgépekkel készítenek virtuális képeslapokat. Az informatikusok azért alkották meg ezeket az alkalmazásokat, hogy a kutatásaik eredményeit elérhetőbbé és átfogóbbá tegyék. A szakemberek szerint a kutatásnak játékosabbnak kell lennie, ha vonzóvá akarják tenni a közönség számára. Annak érdekében, hogy fenntartsák a hagyományos mesterségeket, modernizálni kell a történeteket. A tudósok úgy gondolják, hogy a hagyományos mesterségek túlélése gazdasági életképességükön múlik, az ökoturizmus révén például. A digitális eszközök pedig segítségükre lehetnek ebben. Ennyi tehát arról, hogy különleges technikákkal mentik meg az ősi mesterségeket a feledéstől. Ami pedig a folytatást illeti, két hír következik rövidesen a bálnákkal kapcsolatban. Az egyik, hogy egy levegővel közel 4 órát volt víz alatt egy bálna, A másik pedig, hogy nyomkövetőt szereltek 6 ilyen hatalmas állatra, az interneten lehet követni, hogy merre vándorol a csapat. Mindjárt önnek tehát a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a folytatásban arról hallhatnak, hogy egy levegővel közel 4 órát volt a víz alatt egy bálna. Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok. A másnéven mosolygócet korábban is kitűnő merülési képességeiről volt híres. Most azonban a mérések bizonyították, hogy annál is ügyesebb búvár, mint a tudósok eddig vélték. A mintegy 7 méteresre megnövő, nagyjából 3 tonnás, a bánák és a delfinek között elhelyezkedő Cuvier-féle csőröscetek tartják az emlősök között a merülés mélységi rekordját, 2992 métert. A világ mély tengereiben élnek, a sarki vizeken nem honosak, európai tengerekbe is ritkán jutnak el. Korábban úgy vélték, tintahalak és más táplálék után kutatva nagyjából 30 percig tudják visszatartani a lélegzetüket, mielőtt kimerülnének az oxigén tartalékaik, és fel kellene úszniuk a víz felszínre, ahol általában 2 percig tartózkodnak. Az észak-karolinai partok közelében élő csőröscetek hosszú távú megfigyelése azonban megmutatta, lényegesen hosszabb merülésre is képesek. A Duke Egyetem kutatói Nicola Quick vezetésével műholdas nyomkövetőket erősítettek 23 bánára. 5 év alatt majdnem 3700 mély merülésükről gyűjtöttek adatokat. Az eredmények alapján az élelemszerző merülések időtartamának mediánja, az adatsor középértéke 1 teljes óra volt, vagyis ennyi idő telt el az állatok lemerülése és újabb felbukkanása között. A legtöbb merülés hossza 33 perc és 2 óra 13 perc között váltakozott. Egy példánynak 2 extrém búvárkodását is rögzítették, az egyik 2 óra 57 percig, a másik 3 óra 42 percig tartott, az utóbbi lehet a faj különleges merülési képességének határa, írják a kutatók az egyik szaklapban. Valószínű, hogy nagyon gazdag volt a táplálékforrás, vagy veszélyt esetleg zajt észlelhetett, ezek befolyásolhatták a merülés időtartamát. A kutatók feltételezik, hogy a Cuvier-féle csőröscetetnek egyebek mellett szokatlanul lassú az anyagcseréjük, valamint más állatokénál nagyobb oxigéntároló kapacitásuk van, ezért képesek ilyen hosszú búvárkodásra. És a folytatásban is maradunk még a bánáknál, nyomkövetőt szereltek 6 bánára, és ön is nézheti, hogy merre vándorol a csapat. Az interneten követheti nyomon a nagyközönség a déli sima bána új-zélandi populációjába tartozó néhány példány vándorlását. A szakemberek 6 tengeri emlőst láttak el műholdas nyomkövetőkkel az Új-Zéland legdélibb szigetétől, a Stewart-szigettől több mint 400 kilométerre délre fekvő Portrush térségében. Emma Carroll vezetőkutató és kollégái bőrmintát is vettek a bánáktól, valamint drónok segítségével lemérték az állatok testhosszát. A kutatók célja a bánák vándorlási útvonalának és a partmenti táplálékszerző helyeinek jobb megismerése. A nyomkövetők szerint a déli sima bánák, maori nyelven tohora, nyáron elhagyják Portrush térségét, ám az útjuk nem abba az irányba vezet, amelyet a kutatók gondoltak. Arra számítottunk, hogy észak felé veszik az irányt az Új-Zélandhoz és Ausztráliához legközelebbi melegebb vizek felé, ahol a feltételezések szerint a hagyományos táplálékszerző helyeik vannak, mondta el Emma Carroll, aki szerint a bánák eddig azonban csak még délebbre úsztak az Antarktisz irányába. Szóval egyelőre nem tudni, hogy vissza fognak-e fordulni észak felé. Simon Childerhouse ökológus szerint a bánákra jelenleg a klímaváltozás jelenti a legnagyobb fenyegetést. A szakember azt mondta, a déli félteket többi tohora populációja nem boldogul olyan jól, mint az Új-Zélandhoz közel élő társaik, és egyelőre nem tudni, hogy az éghajlatváltozás miképp befolyásolja majd az állatok számára elérhető táplálék mennyiségét. A déli sima bánák csak nem kipusztultak vadászatuk miatt az 1800-as években, amikor a számuk mindössze 40 példányra csökkent. 2009-re azonban az egyedszámuk már megközelítette a 2000-et. És a bálnak után a folytatásban egy másik állattal foglalkozunk, ez pedig a szarvasmarha, és bármilyen meglepő is, tudományosan vizsgálták a növény felismerő képességét, amely bizony nem elhanyagolható. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Tudományosan vizsgálták a szarvasmarhák növényfelismerő képességét. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák 100-nál is több növényfajt ismernek fel, és mindegyikhez más módon viszonyulnak a legelőn. A kutatás eredményeit nemrég publikálták az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai és a vizsgálatban közreműködő pásztorok az egyik szaklapban. A cikk újszerű módon kapcsolja össze a pásztorok tudományát az ökológiai, a mezőgazdasági és a természetvédelmi kutatásokkal. A beszámolóból, amelynek szerzői Molnár Zsolt ökológus és kollégái, valamint Máté János és Sáfián László pásztorok voltak, kiderül, hogy a marha mindegyik növényhez más módon közelít. Valamelyiket annyira szereti, hogy odalép hozzá, vagy odahajtja a fejét, más fajokat türelmesen fogyaszt. De vannak olyanok is, amelyeket csak valami finomabbal együtt hajlandó bekanyarítani, vagy csak aprókat harap belőle, vagy éppen csak a virágát szereti. Emellett sok olyan növényfaj is van, amelyeket csak megszagol, vagy egyszerűen kikerül, míg egyeseket annyira nem szeret, hogy kirázza őket a szájából, ha az véletlenül oda kerül. Azaz a jószág válogatós, a legelőről, mint svéd asztalról szemezget, írják a szerzők. A tanulmány szerint a marhának 10 féle viszonya volt a legelő 117 vizsgált növényfajához, láthatóan felismerte az egyes fajokat. A több évig tartó vizsgálatban a kutatók csaknem 33 ezer esetben dokumentálták a marha fűharapását. A kutatók a pásztorok tapasztalatait használták fel. Mint írják, a pásztornak birtokában van a tudomány, amellyel a marha kívánságát, ízlelését befolyásolni tudja. Pásztorolva a jószág olyan növényeket is megeszik, amelyeket annyira azért nem kedvel. A pásztor tudja, hogy nem a frissen hajtott üdezöld füvektől, hanem a tápanyagokban tartalmasabb, de szárazabb, bizonyára ízetlenebb fűtől hízik jobban a jószág. A jól pásztorolt állat ezért jobban hízik, jobban neveli a borját, ezért több hasznot is hajt. Azaz, a gazdának is hasznos a pásztorok tudománya. A pásztor folyamatosan figyeli a legelőjét és igyekszik azt úgy karban tartani, hogy egyrészt őszig kitartson a fű, másrészt a következő évben is jól lehessen tartani rajta a jószágot. A pásztor fő feladata, hogy a napi legeltetéssel menüt állítson össze, és azon vezesse végig a marhát, hogy többet és jobbat tegyen, mintha maga kúszálna a gyepen. A nap végén pedig desszert is jár neki, például egy finom lóherés folt, mérják a kutatók. A tudósok szerint a pásztorolt jószág a természetvédelemnek is sok jót tehet, a védett növények és állatok szempontjából is kedvezőbb lehet a gondos tartás. A pásztor meg tudja akadályozni egyes foltok túllegeltetését, más helyeken pedig a legelés elmaradását. Mindkettő káros lehet sok ritka fajnak. A pásztor és a természetvédő együttműködéseként visszaszoríthatóak a túlzottan elbújázott fajok, például a sás és a nád, vagy éppen a nem őshonos, tájidegen, úgynevezett inváziós növények, például a japán akác. Az eredményeket a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai közvetlenül fel tudják használni a vizsgált védett területen, a peszéri réteken, Kunpeszér határában. A cikkben említést tesznek egy új szakma képviselőjéről, a természetvédelmi pásztorról is. Mint írják, ő az a pásztor, aki érti elődei tudományát, követi a pásztorhagyományt, de közben érti a modern természetvédelem céljait is. Ez a tudás Magyarországon több 100 hektárnyi legelő természetvédelmi célú hasznosítását teszi lehetővé. Ilyen pásztorok már vannak Franciaországban és Spanyolországban, de újabban már Magyarországon is. Az Ökológiai Kutatóközpont közleménye szerint a cikk témája azért is újszerű, mert egy olyan területről van szó, ami a hagyományos tudományterületek között kimaradt a kutatásból. A jószág takarmányozásával, legelésével foglalkozó agrárkutatók elsősorban vetett, néhány fajból álló, intenzív legelőket vizsgálnak, míg az ökológusok nem figyelik kellően közelről a jószág táplálkozási viselkedését. A pásztoroknak ugyanakkor a világ minden táján ez az egyik fő tudománya. Eldönteni, hogy a legelő melyik növényét mikor és hogyan lehet hasznosítani. Molnár Zsolt és kollégái most a pásztorok tudományát kapcsolták össze az ökológia, a mezőgazdasági és a természetvédelmi kutatásokkal. Tudományosan vizsgálták tehát a szarvasmarhák növényfelismerő képességeit, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig kiderül, hogy mely fák adnak nagyobb védelmet a káros UV-sugárzás ellen, illetve szó lesz arról is, hogy marsbázis épülhet az Egyesült Arab Emirátusok sivatagjában.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben a következő percekben kiderül, hogy mely fák adnak nagyobb védelmet a káros UV-sugárzás ellen. A korai juhar, vagy más néven platánlevelű juhar nyújtja a legnagyobb védelmet az emberek számára a napból érkező ultraibolya sugárzás káros hatásaival szemben. A Torontói Egyetem kutatói 16 olyan fafaj 64 példányát tanulmányozták, amelyek a torontói iskolaudvarokon és közparkokban leggyakrabban előforduló fajok közé tartoznak. A szakemberek két nyáron átvizsgálták, hogy mekkora különbség van az UV-sugárzás bőrpirt vagy napégést okozó ereje között a különböző fák koronája és a szabad ég alatt állva. Eredményeiket az egyik szakfolyóiratban publikálták. A tanulmány egyik társszerzője szerint az északi féltekén még soha ezelőtt és világviszonylatban is csupán Ausztráliában, valamint Új-Zélandon végeztek eddig ilyen kutatást. A globális éghajlatváltozással kapcsolatos előrejelzések szerint forróbb és hosszabb nyaraknak nézünk elébe itt északon, mondta a szakember, aki úgy véli, hogy fel kellene készülnünk ezekre a globális környezeti változásokra, és egészséges, élhető városok tervezésében kell gondolkodnunk. A kutatók hangsúlyozzák a tanulmányban, a városi környezetben a napból érkező ultraibolya sugárzás visszaverődik az épített szerkezetekről és kemény talajfelületekről. Az egyik módja annak, hogy csökkentsük az UV visszaverődés hatásait, a lombkorona fedettség növelése, és ez különösen fontos az olyan városi területeken, ahol a beton és egyéb kemény felületek miatt az emberek ki vannak téve a fokozott UV-sugárzás kockázatainak. A szakemberek szerint a korai juhar után a kétszínű tölgy, az ostorfa és az európai bükk nyújtja a legnagyobb védelmet. Ezeknek a fáknak az árnyékában háromszor annyi ideig maradhat az ember a szabadban, mintha védelem nélkül menne ki a napfényre. A legalacsonyabb védelmet a vörös juhar és a páfrányfenyő nyújtja a vizsgált fajok közül. A kutatók azt is megállapították, hogy a sűrűbb és kiterjedtebb lombkoronájú fák, valamint az árnyékot jobban toleráló fajok nagyobb védelmet biztosítanak. És ha már az előbbiekben szóba került a nap, utána jöjjön a vörös bolygó. Marsi bázis épülhet az Egyesült Arab Emirátusok sivatagjában, ez tehát a következő témánk. Elkezdődött a Dubáj melletti sivatagban felépítendő Mars Science City tervezése. Az átlátszó polietilén membránnal fedett biodómokból álló épületegyüttes a Mars kolonizálásához szükséges technológiák kifejlesztésében fog segítséget nyújtani. A tervezett prototípus eredetileg a marsi körülményekre lett optimalizálva, és ezt alakították át a sivatagban található körülményekhez. Megtakarítva az odaszállítás jelentős költségeit, a marsi épületeket a bolygón található homokból hoznák létre 3D nyomtatási technológiával. A Földön a helyi sivatag homokját használták erre a célra. A dizájn olyan kreatív elemeket is tartalmaz, mint a vízréteggel fedett tető. Ez a megoldás megvédi a lakókat a Mars felszínén is jelentős sugárzástól, és beengedi a napfényt is. A földi marsbázis a kiállító téren kívül kutatási célokat szolgáló épületekkel is rendelkezni fog, amelyekben a marsi életben maradáshoz szükséges kutatásokat is végeznek majd, ideértve a vörös bolygón folytatott élelmiszertermelés lehetőségeit. A Mars Science City még csak koncepciós fázisban van, és nem eldöntött még sem a végleges kialakítás, sem a tervező személye. A marsi űrprogram keretében nemrég fellőttek egy Mars szondát, és tavaly az első emirátusokbeli asztronauta is eljutott a nemzetközi űrállomásra. Ennyi tehát arról, hogy Mars bázis épület az Egyesült Arab Emirátusok sivatagjában. A folytatásban pedig egy misztikus téma következik, lehetséges az időutazás egy új matematikai modell szerint. Hogy hogyan? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy lehetséges az időutazás egy új matematikai modell szerint. Teoretikusan lehetséges a paradoxon, vagyis ellentmondásmentes időutazás, legalábbis erre enged következtetni egy fiatal fizikus matematikai modellje, amelyet az egyik tudományos folyóiratban publikált néhány napja. Jermyn Tabár, a Queenslandi Egyetem negyedéves fizikus hallgatója, már jó ideje tanulmányozza az időutazás lehetőségét. A klasszikus dinamika szerint, ha egy rendszer állapota ismert, az a rendszer teljes történetéről árulkodik. Ennek számos alkalmazása van a rakétafejlesztéstől kezdve a folyadékok mozgásának modellezéséig. Ha például ismert egy tárgy aktuális helyzete és sebessége, miközben a gravitációs erő hatása alatt zuhan, kiszámítható, hol lesz megtalálható adott időben. Ugyanakkor Einstein általános relativitás elmélete előrejelzi az időhurkok vagy az időutazás létezését, amikor is egy-egy esemény egyszerre létezhet önmagában, múltjában és jövőjében, és ezzel a feje tetejére állítja a dinamika tudományát. Tobár szerint a fizika nagy áttörése lenne, ha sikerülne egyesített elméletben összebékíteni a hagyományos dinamika tanait Einstein relativitás elméletével, ám a tudomány jelenállása szerint nem lehet egyszerre helytálló a kettő. Az ilyen elmélkedés során felmerül a kérdés, hogy matematikailag vajon lehetséges-e az időutazás. Vissza lehet-e menni az időben és elhárítani valamit, hogy annak ne legyenek következményei a jelenben? Nos, Jermyn Tabár fizikus hallgató és Fabio Costa, a Queenslandi Egyetem kutatója azt állítják, megtalálták a módját, hogy legalábbis a számok szintjén kibékítsék az ellentéteket, és szerintük számításaiknak messze menő következményei lehetnek a tudományra nézve. Ahogy Costa fogalmazott, a matek stimmel, az eredmények pedig már a sci-fi világát idézik. Majd így folytatta, mondjuk, hogy valaki visszautazik az időben, hogy megkísérelje megakadályozni egy betegség elterjedését, megmentve a nulladik pacienst a megfertőződéstől. Ugyanakkor, ha azt az embert sikerülne megvédeni a vírustól, már is megszűnne a motiváció, hogy visszamenjen az időben bármit is elhárítani. Ez paradoxon, azaz olyan inkonzisztencia, ami miatt sokan jutnak arra a következtetésre, hogy ebben az univerzumban nem fordulhat elő az időutazás. Vannak fizikusok, akik szerint lehetséges, de logikailag ezt nehéz elfogadni, mert ez hatással lenne a szabad akaraton alapuló cselekvés szabadságára is. Ez azt jelenteni, hogy az időutazás lehetséges, de semmit sem szabad csinálni, ami időparadoxont idézhet elő. A kutatópáros számításai szerint ugyanakkor egyik feltételnek sem kell teljesülnie, és lehetséges, hogy az események úgy igazodjanak, hogy logikai összhangban legyenek az időutazó bármilyen cselekedetével. Maradva az előző példánál, ezt úgy lehet érzékeltetni, hogy miközben az időutazó megmentette a nulladik pácienst, közben ő maga fertőződik meg, és belőle vagy akár valaki másból lesz a nulladik beteg. Nem számít, mit tett, az észrevehető események újra kalibrálnák magukat körülötte a cselekedeteitől függetlenül, és ezért az időutazó fiatalabb verziója pedig ugyanúgy vissza akarna utazni, hogy megállítsa a nem kívánt jelenbeli sorozatot, fogalmazott a kutató. A fizikusok szerint az általuk felfedezett és leírt matematikai folyamatok láncolata azt mutatja, hogy a szabad akaratból végrehajtott időutazás logikailag lehetséges ebben az univerzumban, paradoxonok nélkül is. Számításaikat a tanulmányban ellenőrizhetik a hozzáértők. A lényeg tehát az, hogy úgy tűnik, hogy lehetséges az időutazás egy új matematikai modell szerint. A folytatásban pedig három érdekesség következik a technika világából. Menet közben töltenék az elektromos kocsikat a Tel Avivi utak, a robot tudja, hogyha magányos valaki, és bemutatták a világ legkisebb bűvös kockáját, hogy mekkora, mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Menet közben töltenék az elektromos kocsikat a Tel Avivi utak, ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Érdekes koncepcióval ösztönözné az elektromos járművek használatát egy izraeli vállalkozás. Az úgynevezett töltős utak építésébe kezdett hamarosan Tel Aviv, írta meg az egyik ottani lap. Az ilyen úthálózatok lényege, hogy menet közben juttatják energiához a sok szempontból környezetkímélő elektromos járműveket, de anélkül, hogy a kocsival vagy busszal meg kellene állni. A fejlesztést egy helyi startup találta ki, amely Svédországban félig már kiépített egy ilyen szakaszt. A töltős utak esetében a beton alatt elhelyezett telepekből és elektronikából származik az energia, amit a jármű akkumulátora haladás közben felvesz. Ez természetesen nem működik akármilyen akkumulátorral, a startup saját telepeket gyártott hozzá. A töltős úthálózat egy régebbi koncepció a fenntartható jövő érdekében, de a projekt csak mostanában ért abba a szakaszba, hogy megvalósítható legyen. Ha Tel Aviv elkészíti, illetve működésbe hozza, úgy ez lesz az első olyan város a világon, ahol kiépítettek ilyesmit. A vállalkozás elsőként egy 600 méteres szakaszt fog bedrótozni, ha beválik, bővítik. És maradunk még a tudományvilágában, a robot tudja, ha magányos valaki. A legújabb mesterséges intelligenciák már az ember beszédéből megállapíthatják, mennyire magányos, adta hírül egy amerikai robotikai weboldal. A magányosság az utóbbi 20 évben valóságos világjelenséggé fokozódott, ami nem csupán depressziót vagy gyógyszerfüggőséget okoz, hanem aláássa az emberek terhelhetőségét, munkabírását. Ellen Lee doktor elmondta, hogy korábban közvetlen rákérdezéssel próbálták feltérképezni a problémát, de az emberek nem szívesen tárják fel a részleteket. A természetes nyelvi feldolgozás nevű módszerrel hosszú interjúkat elemez ki a számítógép, és keresi azokat az elejtett szavakat, amelyek a magányra utalhatnak. Az eredmények azt mutatták, hogy az igazán magányos egyének jóval hosszabban válaszoltak egy-egy kérdésre. A nők sokkal könnyebben ismerik el egy interjúhelyzetben, hogy magányosak. A férfiak viszont jóval több félelmet és örömöt kifejező szót használtak. Az új módszer felismeri az úgynevezett magányos beszédet, és 94%-os pontossággal megállapítja, ha valaki tényleg magányos. És végül következzék egy érdekesség még mindig a technika világában maradva. Bemutatták a világ legkisebb bűvös kockáját. A világ legkisebb bűvös kockáját mutatták be a napokban Tokióban, a magyar fejlesztésű logikai játék Japánban való debütálásának 40. évfordulóját ünnepelve. Az ember ujjhegyén elférő alumínium kocka nagyjából 2 grammos, és minden oldala körülbelül 9,9 mm hosszú. A játékra alkalmas emlékkockát egy japán játékgyártó és egy fémfeldolgozó vállalat fejlesztette ki. Az apró kockát a háromdimenziós logikai játéknak szentelt új kiállítás részeként mutatták be Tokióban. A Magyar Nagykövetség közreműködésével megvalósult tárlaton a feltaláló Rubik Ernőt ábrázoló mozaik is látható, amelyet 1600 kocka darab alkot. És ezzel a hírrel véget ért a tudomány mai állása. Ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!